A traumaambulanciával közösen útnak indítottunk egy beszélgetés sorozatot Traumatudatosak címmel az újrakezdésről és a megküzdési stratégiákról. A Szabad Esés Extrában ezt hallhatjátok most. Temesvári Orsi jogász, reziliencia kutató, a traumaambulancia elnökségi tagja. 2018-ban ütötte el egy autó, aminek következtében a gerincvelője olyan sérülést szenvedett, hogy kerekesszékbe került. Egy hosszú utazás vette kezdetét, egy új élethelyzet, ami türelmet és elfogadást tanít neki. Erről beszél írásaiban és podcastjeiben is.
Egy csomót beszéltünk telefonon, de filmekről soha nem beszéltünk.
Hát ez, ennek az az oka, mert én nagyon műveltem vagyok filmekből, úgyhogy nem véletlenül nem.
De ha mondok egyet, lehet, hogy pont láttad.
Hallgatlak.
Na jó, van egy film, amit 2008-ban láttam, tehát 14 éve, az a cím, hogy Szkafander és Pillangó. És az a film, az rám nagyon-nagyon nagy hatással volt, nem láttad ezek szerint.
Hát,
jó, akkor gyorsan elmondom, hogy miről szól a film. Van egy nagyon sikeres francia divatlap főszerkesztő, aki egyszer csak agyvérzést kap. Tehát, hogy úgy van bezárva a testébe, hogy egyetlen egy szeme funkcionál. Azt hiszem, hogy a bal szeme, de már benne vagyok biztos. És azzal kommunikál. Én semmi más nem mozog, és kialakítanak egy módszert az egyik nővérrel, hogy így kommunikáljanak, és így egy év alatt megír egy könyvet, aminek az a címe, hogy Szkafander és Pillangó.
A könyvről hallottam, és egyébként nem olyan régen. Egy pszichológus ajánlotta.
Hoppá! Milyen apropóból?
Hát ez az. De még nem olvastam el.
Oké, de lehet, hogy nekem más miatt jutott eszembe.
Mi miatt?
Szóval ő be van zárva abba a testbe, és ő belehal ebbe a bezártságba. És az jutott eszembe, hogy olvastam tőled egy interjút, amikor azt mondtad, hogy miért nem ütött el rendesen az az autó. És közben itt ülünk, és majdnem nem tudtuk elkezdeni a felvételt, mert annyit röhögünk. Hogy ez olyan hányszor jut még eszedbe?
Hát ha nem is napi szinten, de eszembe jut. És ahogy most beszéltél, hogy valaki belehalt a bezártságba, a saját testébe való bezártságba, akkor így megdobbant a szívem, hogy hűha, én nem akarok erre a sorsra jutni. Mert pont jó szót használtál. Amikor először beleültem a kerekesszékbe, akkor ez egy ilyen standard kerekesszék volt, nem is ilyen elektromos, akkor az első gondolatom ez volt. Ordítottam az orvossal, hogy miért akar engem ebbe beleültetni, miért akar engem börtönbe zárni.
Mi volt a válasz?
Hát valami olyasmi, hogy szerinte én kellően okos vagyok ahhoz, hogy majd rájöjjek, hogy a börtön kulcs az ott van nálam, és hogy ez majd szabadság lesz, és hogy kívánja, hogy el tudjak jutni addig, hogy a kerekesszék az a szabadságom egy eszköze legyen.
Ez egy nagyon-nagyon hosszú utazás, már ami most túl vagy.
És még mennyi van hátra?
És mennyi van hátra? Egyébként azt hogyan vetíted előre?
Életem utolsó napjai utazni fogok. Mármint most szó szerint is ebben a székben, de addig a gondolatig is, hogy elfogadom azt, hogy nekem ez a szabadságom. És hogy ez egy szűkebb tér, amiben most mozgok, de akkor ott tényleg mozogjak. Tehát, hogy minden egyes nap, amikor beleülök ebbe a székbe, és kijövök a szobámból, akkor ez egy küzdelem eredménye. Akkor már saját magammal harcoltam, mert mindig ott van a hang a fejemben, hogy de Orsi, minek mész ki? Miért akarsz te így mutatkozni? Miért akarsz te kimászni az ágyból, megmutatni azt, hogy milyen állapotban vagy most? Ezt senkinek nem kell látnia. Ez minden egyes nap egy küzdelem. Annak ellenére, hogy nagyon sokat teszek azért, hogy az emberek lássanak. Szóval ez egy ellentmondás, de belül ez így viaskodik bennem állandóan.
Pont ez, amit akartam kérdezni, a podcastet hallgattam, és abban arról beszélsz, hogy felmerül a szégyenérzet.
Uh-huh. A legnagyobb nehézség tényleg az, hogy minden egyes nap ugyanazokkal a megalázó és embertelen következményekkel kell élnem. Hogy semmit nem tudok egyedül megtenni, hogy egy pohár vízért szólni kell valakinek, hogy én miért nem vagyok erre képes, hiszen normál esetben képesnek kellene lennem. és ez indít el egy nagyon erős fájdalmat, és egy nagyon erős szégyenérzetet. Vagy hogy nem tudok elmenni egyedül pisilni, vagy nem tudok egyedül felöltözni, vagy megfésülködni, vagy bármit csinálni. Hogyha elmegyek ebédelni a barátaimmal egy nyilvános helyre, akkor el kell viselnem azt, hogy ők segítenek, hogy megetetnek, mint egy kisbabát. Vagy amikor megyek az utcán, csak sétálok, és jön szembe egy jó csávó, akkor nem az az első gondolatom, hogy fú, de jó, vegyél már észre, mert éppen milyen csinos ruhában vagyok, hanem az, hogy úristen, csak rám ne nézzél, mert tehát ne ezt lásd. És ez a szégyen a fejemben. Vagy az a szégyen a fejemben, amit az előbb is mondtam, hogy megszólal ez a hang, hogy te miért akarsz kimenni az utcára ilyen állapotban?
Van olyan, amikor ebből ki tudsz billenni?
Vannak pillanatok, amikor elfelejtem. Amikor annyira elvonja a figyelmemet valami más. Valami teljesen hétköznapi dolog, ami nem ez. Például az előbb, amikor alig bírtuk elkezdeni a felvételt, mert annyira rögtünk, akkor nem azt láttam, hogy most pontosan miért ülünk itt. Akkor nem azt láttam, hogy én egy kerekesszékben ülök, te meg egy széken, hanem az, hogy csak valami közös poén volt. Akkor igen. De aztán, ahogy visszatérek a jelenbe, akkor persze. Akkor újra ott van.
Mit kaptál ebben az elmúlt 4 évben, ami viszont jó, hogy kaptad?
Egy utat önmagamhoz, tudatosságot. És hogy rájöttem arra, hogy a legnagyobb hiányosság az életemben az, hogy nem tudom megengedni magamnak azt, hogy érezzek. És ez nem könnyű, mert általában a negatív dolgokat nyomtam el magamban, de ez azzal járt, hogy a pozitív érzéseket sem tudtam megélni. Viszont ez a trauma, ez a nehézség, ez az egész fizikai állapot, ez rávett arra, hogyha életben akarok maradni, akkor muszáj lesz mélyre menni, muszáj lesz megengedni magamnak, hogy ezeket érezzem, és nem csak racionális alapokon működni.
Te nagyon racionális vagy alapvetően, igaz?
Igen, igen, ezt kislánykoromból hozom. Szerintem ez egy ilyen elfuserált megküzdési stratégia volt. Ez maradt. Hogy nem engedték meg nekem otthon, hogy kifejezzem az érzéseimet. Szerintem féltek tőle. És akkor ez maradt. A racionális gondolkodással, az intelligenciával tudtam kitűnni. Vagyis hát ezzel próbálkoztam. És most már annyira el tudom választani a kettőt, hogy figyelmeztetni kell magam, hogy akkor utol kéne érni érzelmileg is ezt a gondolatot.
Fura dolgokat mondasz, mert közben meg... Jó, elmondom. Beírom a Google-be, hogy Temesvári Orsi, és akkor kidob portrékat rólad. És miért levetted el magad?
Ja, nem semmi.
De lehet, hogy tudod, mit akarok mondani. Szóval látok képeket rólad a baleseted előtti időszakról, és látok utána. És de lehet, hogy csak rosszul gondolom, vagy én akarom belemagyarázni, de sokszor azt látom, hogy egy sugárzóbb Temesvári Orsi van az elmúlt 4 év időszakából.
Hát
ez a belső utazás?
Nagyon örülök, ha így látod, és köszönöm. Bízom abban, hogy igen, hogy ez ennek az eredménye. Hogy az a Temesvári Orsi, aki most vagyok, az vagyok igazán én, még akkor is, hogyha kézzel lábbal tiltakozom az ellen, hogy én egy kerekesszékes lány vagyok. És nem is tudom magamat ezzel definiálni. Tehát, hogy ha meghallom azt a szót, hogy mozgás sérült, akkor nem önmagam jut eszembe. Akkor nem magamra gondolok, hanem egy ilyen elvont csoportra. És nem akarom elfogadni, hogy ennek én is tagja vagyok. De hogy már az egy hatalmas lépés a 4 évvel ezelőtti önmagamhoz képest, hogy ezt most így el tudom neked mondani, hogy én ezt érzem, hogy én letagadom ezt, hogy én azt akarom hinni, hogy ez a baleset nem történt meg. Még mindig. Vagy újra és újra visszatérek ehhez az állapothoz, csak mindig máshogy nézek rá.
De ez ritkul?
Átalakul inkább, hogy egy teljesen más élethelyzetből, egy más lelki állapotban nézek rá erre. meg attól is függ, hogy éppen egyébként milyen hangulatban ér. Úgyhogy ez nagyon komplex.
A te helyzetedben nagyon hangsúlyos a környezeted. Az, hogy az emberekkel való viszonyod hogyan alakult át. Mit tanultál az emberekről ez alatt az idő alatt?
Talán a legfontosabb az, hogy minden helyzetben próbáljam meg tényleg az embert látni a környezetemben élőkön, vagy élőkben. Hogy ne feltételezzek róluk semmit, ami saját magamból indul ki, hanem rájuk figyeljek. Tehát, hogy először figyeljek, mielőtt gondolok bármit. És ez egyébként onnan indul, hogy nekem milyen bánásmódra lenne szükségem. Azt ugye te is tudod, hogy rengeteg segítségre van szükségem mindenhez, és az emberek automatikusan segíteni akarnak nekem rögtön, amikor meglátnak, viszont általában abba a hibába esünk mindannyian, sokszor én magam is, hogy ki akarják találni, és kérdés nélkül már segítenek. Viszont ez sokszor konfliktushoz vezet, ez sokszor nekem nagyon kényelmetlen, és meg kellett tanulnom elmagyarázni, hogy hogyan célszerű jól segíteni, hogy először inkább kérdezzük meg, hogy segíthetünk-e, és hogyha igen, akkor hogyan, és akkor a segítséget kapó fél instrukciói szerint cselekedjünk, és ez az analógia az emberi kapcsolataimban is, hogy ne a saját prekoncepcióim szerint közelítsek valakihez, ne gondoljak róla valamit csak azért, mert látom valahogy, ha nem kérdezzek, és figyeljek oda. Ez egy nagyon fontos lecke, és hát nem állítom azt, hogy ez mindig működik, vagy hogy mindig képes vagyok így rájuk nézni, de igyekszem.
Ha egy picit eljátszol azzal a gondolattal, hogy minden korlát, amiről eddig beszéltünk, az így nincs, akkor mit látsz? Akkor hogy látod magad?
Saját magamat láttam a Budapest maraton céljában.
Akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy a jelen helyzetben az a sok szükség, ami van most, hogy az nem, hogy nincs, hanem súlytalanná válik.
És hogy mi vagyok én belül? Egy sokkal kevésbé merev, sokkal lazább, sokkal... De ugyanilyen életvidám és élni akaró ember. Szóval inkább csak kevésbé görcsös.
Megváltoztak a céljaid?
Igenis, meg nem is. Mindig szerettem volna maradandót alkotni, vagy valami nyomot hagyni. És ez most is így van, csak most már mások az eszközök. Vagy más a módszer, más az indítatás. Hogy ez nagyon öncélú volt nagyon sokáig, és most már így átalakult a nézőpont.
Mi volt öncélú?
Hát, hogy saját magamért akartam maradandót alkotni, hogy rám emlékezzenek, majd, ha már nem leszek. Most viszont azt szeretném, hogy azért emlékezzenek rám, mert ez másoknak mennyire jó volt, amit én csináltam, és nem saját magamért.
Kapsz ilyen visszajelzést?
Igen, és még nehéz mit kezdenem vele. Szóval nagyon érdekes, hogy amennyire vágyom az ilyen visszajelzéseket, annyira nehéz elhinni, hogy ez tényleg megvalósul, hogy valakinek tényleg segít az a néhány gondolat, ami éppen kikívánkozik belőlem egy blogban, vagy egy podcast epizódban. Ugyanakkor, amikor megkérdőjelezem, hogy miért is csinálom ezt az egészet, vagy elbizonytalanodom, akkor meg ez segít.
Most hát többször kerül szóba a podcast. Beszélj egy picit a podcastről, mert én meghallgattam egy podcastet, ami angol nyelvű, és az a te podcasted, és hibátlan angol kiejtéssel, de hogy az annyi volt. Ezt miért, tehát te nem csináltad tovább. Egyáltalán mi volt vele a célod? Miért akartad angolul elmondani a sztoridat? Mert igazából azt halljuk abból a podcastből, mint a magyar podcastből.
Valami hasonlót, igen. Hát a csípőből jövő válaszom az, hogy azért, mert van nagyon sok külföldi barátom, ismerősöm a gyerekkoromból, akik szintén valamilyen formában tudomást szereztek a balesetről, ugyanakkor a részleteket nem tudták, és azért szerettem volna velük is megosztani a következményeket, az érzéseimet, hogy mi történt, hogy hogyan élek most, de ez nem a teljes igazság. Ahogy említetted, ugye folyékonyan beszélek angolul, viszont ez hiába használom ezt a nyelvet sokat, ez egy tanult nyelv, nem az anyanyelvem, és sokkal könnyebben fejezem ki az érzéseimet így, mert így olyan, mintha egy picit eltávolodnék tőle. És amikor ezek az epizódok készültek, akkor még nagyon közel voltam ezekhez a fájdalmas élményekhez és érzésekhez, és úgy éreztem, hogy angolul könnyebb ezeket kimondani, vagy leírni. Úgyhogy ezért készült. Illetve, hogyha ne adj Isten, nemzetközi babérokra török, akkor már van némi portfólió.
Ilyen némi iróniával mondtad ezt. Ezt jól éreztem?
Nem, van ilyen tervem, szóval miért ne?
Téged elütött valaki.
Igen.
És hát ott ugye elindult nyilván egy közös feldolgozási folyamat. Ki hogy csinálta? Ez hol tart most?
Hát ebben a pillanatban csak magamról tudok beszélni, mert nagyon régóta nem voltam kapcsolatban, vagy nem beszéltem a sofőrrel. Inkább arról tudok mesélni, hogy hogyan alakult, milyen lépései voltak. Volt ennek egy hivatalos része, azonnal büntető eljárás indult a sofőr ellen, mert egy zebrán mentem át éppen, ahol nem volt lámpa, és úgy történt ez a baleset. Úgyhogy őt vonták felelősségre, viszont én már azonnal tudtam, hogy nem szeretném ezt büntető bíróságig vinni, úgyhogy én már a nyomozásnál a rendőrségnek jeleztem, hogy ezt minél békésebben, minél nyugalmasabban szeretném megoldani, és hát végül egy egyességgel tudott zárulni ennek az egésznek a jogi oldala. És már nagyon hamar megszületett bennem egy racionális döntés azt illetően, hogy én szeretnék megbocsájtani ennek az embernek. Mert úgy éreztem, hogy annyi energiát venne el tőlem, ha haragudnék, hogyha azon gondolkodnék, hogy miért nem állt meg, hogy miért nem vett észre, hogy erre nincsen szükség, ez nem vezet sehova. És ez nem azt jelenti, hogy nem haragszom időnként rá, vagy erre a helyzetre, vagy nincs bennem dű. Az érzelmi munka az most folyik, és gyanítom, hogy ez életem végéig ugyanúgy velem lesz.
De az segítene, hogyha ő ebben részt venne?
Sokáig volt bennem egy indítatás, hogy ráerőltessem, hogy gyere, dolgozzuk fel együtt, de aztán úgy éreztem, hogy ez már túlmenne egy határon, amit egy másik emberrel meg lehet tenni. Neki van egy saját élete, ezt neki el kell rendeznie úgy, ahogy akarja, meg ahogy tudja. Én ebben nem szólhatok bele, én a saját feldolgozásomért vagyok felelős.
Volt egy elszólásod az előbb a nőiséggel kapcsolatban, hogyha jön szembe az utcán egy srác, akkor azt kívánod, hogy inkább ne nézzen rád. Uh-huh. Nőként hogyan tekintesz magadra?
Hát ez az, sehogy. Én most így ebben a pillanatban ott tartok, hogy én, mintha megszűntem volna nőnek lenni, hogy én nem vagyok értelmezhető így, mert hogy milyen férfinak kellene egy ilyen fizikai állapotban lévő lány, mint én, hogy tud engem valaki szexinek látni, hogy tud bárki abban gondolkodni, hogy de jó lenne ezzel a lányjal lenni. Tehát én is az akadályt látom saját magamban, akkor hogy várhatom el, hogy egy férfi azt lássa, hogy ő itt most nem egy lány egy kerekesszékben, hanem valaki, akivel én minden percemet el akarom tölteni.
Miközben lehet, hogy te vagy a kulcs tényleg.
Igen. Ezt nem tudhatom. Nagyon nehéz kiszállni a saját gondolataimból, érzéseimből és kívülről látni magam. Mert nyilván itt is a szégyenérzet és a bizonytalanság az bekapcsol. Most aktuálisan egyébként ez a legégetőbb kérdés, úgyhogy itt a pszichológusom tudna nyilatkozni, hogy...
De nem kérdezzük.
Nem. Hogy mi a helyzet most ezzel. Szóval ezen nagyon sokat dolgozom. Viszont nagyon érdekes az is, hogy életemben először vagyok a saját döntésemből úgy tudatosan szingli, hogy egyáltalán nem is foglalkozom ezzel a kérdéssel, mert mint így a klasszik pasizás szintjén, hogy, hogy nem is vagyok erre nyitott, mert annyira azt érzem, hogy én, nekem ez most nem azt, hogy nem lehet, vagy nem szabad, hanem hogy most az életben nem ez van fókuszban, hanem saját magamat kell összerakni. És akkor majd megtalál, de hogy nem akarok ezen így görcsölni, hogy akkor most pasizni kell, hanem magamra figyelni.
De azelőtt ilyen voltál?
Uh-huh. Mindig tudtam, hogy ki lesz a következő.
Ez komoly?
Igen, tudom, ez nagyon csúnya, de ha már ilyen őszintén beszélgetünk ilyen privát 10 ember előtt, meg nem tudom hány hallgató előtt, és nem tudom, 3 kamera rögzíti, akkor bevallom, igen. Életemben először azt érzem, hogy most ennek meg kell adni az időt, és végre egyszer tényleg azt tenni, ami nekem jó most. És ha majd ez nem lesz jó, akkor változtatok. De egyébként rémesen türelmetlen vagyok.
Igen, azt látom.
Kösz.
Hogyan dolgozol ezen?
A türelmetlenségen? Mm-hmm. Dolgoztat az élet. Tényleg annyit kell várnom mindenre. Ugye a kiszolgáltatottság, a másokra utaltság az azzal jár, hogy kérsz valamit, de azt nem biztos, hogy úgy kapod, ahogy szeretnéd. Nem biztos, hogy pont akkor. Úgyhogy meg kell tanulni szépen úgy elmagyarázni a másiknak, hogy megértse, hogy igen, vársz. Hát jó lecke.
Kicsit kitértél az előbb a gyerekkorodra, hogy nem volt meg a lehetőséged arra, hogy megéld az érzelmeidet. Ez a leválás, ez megtörtént? Szüleidről?
Folyamatban van. Nagyon-nagyon sok idő kellett ahhoz is, hogy felismerjem, hogy érzelmileg mennyire kitett vagyok feléjük, hogy még mindig nagyon sok helyzetben egy 8 éves kislány vagyok, aki arra vár, hogy az apukája dicsérje meg az ötös dolgozatát, vagy arra vár, hogy öleljék meg, vagy arra vár, hogy kérdezzék meg, hogy milyen volt a napja. Vagy amikor az érzelmeiről próbál beszélni, akkor ahhoz ne kelljen engedélyt kérni. Vagy azt ne nyomják le. Hanem ne, tehát ne validálják, hanem higgyék el, hogy én tényleg ezt érzem. De ez valahol ilyen 10 éves korom körül ez így eltűnt. És akkor így megtanultam azt, hogy erről nem beszélünk, nem panaszkodunk, mindenki teszi a dolgát tök önállóan, és az élet az megy tovább. Bármilyen borzasztó ezt hallani. Most olyan, mintha mindent azért csinálnék, hogy lelkileg egészséges legyek. Most, hogy erről beszélgetünk, ez is a része. Mert kibeszélem, és ennyivel is könnyebb. Pszichológushoz járok, a barátaimmal sokkal mélyebb dolgokról beszélgetünk, próbálok önmagammal őszintébb lenni. Egyáltalán az, hogy vállalkozom arra, hogy a legfájóbb érzéseimről beszéljek. Vagy nem tudom, hogy a normális emberek hogy csinálják.
Kire gondolsz normális ember alatt?
Hát ez az. Nem, hát aki így egyensúlyban van, vagy aki, nem tudom, nem ennyire a szélsőség, mint én.
Köszi.
Én is.
A beszélgetést visszanézhetitek a Trauma Ambulancia YouTube csatornáján.